Kezdésként hagyj idézzek Erdő Péter bíboros úrtól egy mondatot. Ő azt nyilatkozta a Kossuth Rádió egyik műsorában a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán, hogy 1200 millió katolikus figyel most Magyarországra az öt kontinensről. Tényleg ennyire nagy jelentőségű ez a program a katolikus hívők körében?
Azt nem tudom, hogy pontosan ennyien-e, de hogy az Eukarisztikus Kongresszus az egy világesemény a katolikus egyházban, az vitán felül áll, és az is vitán felül áll, hogy az online bekapcsolódás az eseményekbe az egyre erősödik az elmúlt néhány eukarisztikus kongresszus tapasztalata alapján, ez bátran állítható. Tehát, hogyha esetleg nem több mint 1 milliárd emberre gondolunk, hanem arra gondolunk, hogy a világ minden pontján tudják a katolikusok, hogy az eukarisztikus kongresszus Budapesten zajlik, ez a Magyarországtól legtávolabb eső egyházmegyékben is szerepel a hirdetések között, ez valóban egy világesemény önmagában is, és az még tesz rá egy lapáttal, hogy Ferenc pápa is az záróvésére ide látogat, és a Ferenc pápa iránti érdeklődés az nem szorul különösebb bizonyításra.
Bocsánat, a kicsit provokatív kérdésre, de ön szerint mi a fontosabb, az eukarisztia, az úrvacsora, a protestáns hallgatóink is jobban értsék, vagy Ferenc pápa személye?
Hát egyértelmű, hogy az úrvacsora, illetve maga az eukarisztia, ugye a katolikusok egy kicsit többet gondolnak arról, mint a reformáció egyházai, valóságos jelenlétről beszélnek, és ezért az úrvacsorán kívül is vallási hódolattal illetik az eukarisztiát, nem csak az úrvacsorán belül. Nyilvánvaló, hogy mivel ez a szentség a katolikus egyház számára talán a legnagyobb szentség, hiszen itt a katolikus hit szerint a hívő magával, a föltámadt Jézus Krisztussal találkozik, ég a földdel egybe ér, ezért ez a szentség, ennél a szentségnél hát nincs nagyobb csoda, nincs nagyobb isteni megnyilatkozás a történelem során, Jézus halála után, és ezért nyilvánvaló, hogy az egyház maga is minden tagjával, beleértve a római pápát, magából ebből a szentségből nyeri a jelentőségét, és nem fordítva. Nem azért fontos a szentmise, mert most éppen Ferenc pápa fogja majd celebrálni ezt a szentmisét, hanem azért fontos Ferenc pápa jelenléte, hogy ezt a nálánál is mérhetetlenül nagyobb, mindenkinél mérhetetlenül nagyobb, ugyanakkor az emberhez mérhetetlenül közel lépő istenséget tanúsítsa.
Beszéljünk még arról, hogy mi ön szerint a jelentősége ennek a kongresszusnak, magának a rendezvénynek és nem az eukarisztiának. Hagy idézzek öntől csak két szót, a Népszavának adott interjújában azt mondta, hogy ennek a kongresszusnak mindig volt egy kortárs hangsúlya. Ön szerint most 2021-ben mi a kortárs hangsúlya a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak?
A véleményem szerint és a kongresszus hosszú, ugye egy évvel megnyúlt előkészületeinek az anyagait látva, az előkészítő programokat látva, azt lehet talán mondani, hogy a nagyon sokféle módon zilált világban egy menedékhely. Az eukarisztia az isteni menedék minden olyan helyzetben, ahol az ember azt kell, hogy megtapasztalja egyedül és közösségben, hogy támadva, fenyegetve van. Most a pandémia idején ez különös hangsúlyt is ad, hogy az eukarisztiában a hívő lássa azt, megértse, megérezze, átélje, hogy bármi is történik a világban, háború, pandémia, keresztényüldözés, betegségek, ideológiai, keresztények ellen irányuló harcok, az isteni legerősebb, legfényesebb jelenlét révén, az eukarisztia révén a hívő hiheti, hogy Istennél van a menedék, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok.
És ha visszanézünk a múltba, akkor a korábbiaknak mi volt a jelentősége? Például ugyanebben a Népszavás interjúban érdekes volt olvasnom, hogy megemlíti, hogy 1938-ban ugye már egyszer volt ilyen kongresszus Magyarországon, és így tényleg félelmetes belegondolni, hogy azóta a második világháború küszöbén volt. És akkor itt ugyanebben az interjúban említi, hogy hát azért a kongresszusnak nem sikerült a világháborút megelőzni, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy hiába való lenne egy ilyen rendezvény. Csak így kíváncsi vagyok, hogy így visszatekintünk a történelemben, akkor milyen súlypont pontokat lát a kongresszus tekintetében?
Hát én most arra nem készültem, hogy a nem is tudom összesen hány eukarisztikus kongresszusnak az aktuális jelentőségeit aláhúzzam, de egy latin-amerikai kongresszus, azt hiszem, hogy 68-ban volt, de most erre nem veszek mérget, azzal foglalkoztam korábban, és ott nagyon világosan lehetett látni, hogy az egész latin-amerikai kontinensen akkor a Medellín-i találkozó miatt is a szegények iránti kiemelt elkötelezettség volt az egyház számára, a katolikus egyház számára a legfőbb irányvonal. És akkor az eukarisztikus kongresszus az ebben az ihletben zajlott, és ami akkor ott elsősorban a latin-amerikaiakat foglalkoztatta, hogy hogyan tud az egyház a Bibliából és a kegyelmi forrásokból felerősödni még jobban, hogy a szegények iránti elkötelezettségét még egyértelműbben megvalósítsa. Ott akkor az eukarisztikus kongresszusnak ez volt a fő motívuma. Mint ahogy a 38-as eukarisztikus kongresszusnak pedig az volt talán, hogy az egyháznak és a keresztény hitnek a legyőzhetetlenségét demonstrálni lehessen egy olyan világszituációban, amelyik fenntartóztathatatlanul robog a világháború felé. Még ha ez mi nem is volt mindenki számára nyilvánvaló, de a közhangulatban ez nagyon erősen jelen volt. Bármi történik a világban, az egyház sziklán áll, és ennek a sziklának az ereje az nem az egyház tagjainak az erejéből származik, hanem abból az erőből, amit a feltámadt Krisztus ígérete hordoz, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig.
Köszönöm, és akkor térjünk vissza 2021-hez, de köszönöm, hogy a kérésemre visszatekintett. Hogyan látja, hogy most a budapesti találkozón van helye nem csak katolikusoknak? Nyilván ezt azért is kérdezem, mert egy református rádióban beszélgetünk, de kíváncsi vagyok, hogy ön hogy látja, mennyire van ökumenikus nyitottság a kongresszusban, és hagy idézem ide Erdő Péter bíborost ismét, aki azt mondta, hogy ő úgy tapasztalja, hogy Magyarországon és a környező országokban, idézem, van egy pozitív ökumenikus érdeklődés a kongresszus iránt. Ön szerint van-e helye nem katolikusoknak ott, és hogy látja ennek a megítélését?
Hát az eukarisztia vonatkozásában a katolikus felfogás az elég szigorú, vagyis tehát arra sajnos nem számíthatunk, a sajnos az én gondolatom, sajnos nem számíthatunk, hogy az eukarisztikus kongresszus megnyitja az oltárt, az asztalközösséget, az eukarisztiában való részesedés közösségét a nem katolikus keresztények számára. Nagyon sajnálatos, hogy ez nem lesz így, erre semmilyen törekvés az előkészületek során nem is volt, ez még sajnálatosabb. Amit a bíboros úr említett, feltételezem, hogy arra gondol, hogy az eukarisztikus kongresszus mégis, bármennyire is katolikus, mégiscsak a kereszténységnek a közös hitét és a kereszténység regionális erejét tanúsítja. És bármilyen országban nézünk, a régióban, vagy a régión kívül is, egy ilyen, hogy úgy mondjam, hitből fakadó erődemonstrációra minden keresztény egyház így örömmel tekint, és érezheti belőle azt, hogy ha egy ilyen jelentős kongresszus lezajlik, akkor annak a kisugárzásából a többi keresztény egyház is részesedik. De hogy egy konkrétabb dolgot mondjak, például az eukarisztikus kongresszus előkészítő évét a Magyarországon az evangélikus egyház is az úrvacsora évévé tette. És nem azért, mert össze akarják keverni a kettőt, és nem is azért, mert konkurálni akartak volna a katolikus rendezvénnyel, hanem azért, mert ezt a nővéregyházi impulzust meg akarták ragadni, és a saját egyházi közösségük számára gyümölcsözővé akarták tenni. Magyarországon a református egyház eukarisztia iránti ökumenikus érdeklődéséről egy kicsit nehéz beszélni, mert valószínűleg a rádióhallgatók is mindannyian tudják, hogy a református zsinat az megismételte pár évvel ezelőtt azt az elég durva, még a reformáció friss lendületében született megállapítást, amely az eukarisztiát hát egy babonás gesztusra minősítette le, és hiába igyekeztek pár évvel ezelőtt katolikus és nem csak katolikus teológusok konstruktív vitát folytatni erről a dologról, nem lehetett. Tehát itt lehetséges, hogy szignalizálhatunk egy ökumenikus érdeklődést számos református lelkésztől, vagy református lelkiségű kereszténytől. A református zsinat ezügyben egy olyan döntést hozott, amin még érdemes lesz a református egyházon belül is vitatkozni, egyáltalán nem csak katolikus szempontból, hanem református szempontból is.
A zsinat akkori lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv egyébként emiatt saját maga kért bocsánatot egy ökumenikus imahéti alkalmon a Szegedi Dómban, hogy ez így történt. Elég szokatlan módon nagyon szoros szavazás volt erről, tehát ha jól emlékszem, talán 10 szavazat különbség volt, hogy ezt
elfogadják. Igen, én is tudom, azért is merem állítani, és tényleg bocsánatot kérek mindenkitől, aki most azt gondolja, hogy tehát azért az illetlenség katolikusként beleszólni református teológiai vagy zsinati belügyekbe. Isten őriz, mérhetetlen tisztelettel adózom a Magyarországi Református Egyház iránt, amire 1001 okom van. Ez a Bölcskei urat különösen is nagyon szeretem, de ebből is látszik, vagy ennek alapján is állítom azt, hogy itt még van merre menni. És szerencsére a református egyház is zsinati egyház, vagyis tehát lesznek még zsinatok, lesznek még felvetések, mint ahogy a katolikus egyház is, zsinati egyház ott is lesznek még zsinatok, lesznek még felvetések, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ezek a nagy egyházak, amelyeknek hihetetlen nagy vallási potenciálja van, és társadalom alakító potenciálja van, hogy ezek egyre inkább fel fogják ismerni a saját maguk által felfogott vagy gondolt értelmezési hagyomány alapján mindazokat az erővonalakat, amelyek az együttműködés, az egymás sajátos Isten tapasztalatának és Isten értelmezésének a közös elismerése és a közösen gyakorolt praxis irányába mutat. És egyébként ennek van egy apró jele például, legalábbis én azt látom benne, hogy az elmúlt időben többször is a nyilvánosság elé került, vagy a nyilvánosságot is tájékoztatták, arról, hogy a katolikus egyház, az evangélikus egyház és a református egyház vezető püspökei együtt mentek el valahova, és akár együtt pihentek, vagy kirándultak, akár együtt tanakodtak valamin, vagy megbeszélést folytattak, és látszott a képeken, hogy ezek a beszélgetések, ezek nem csak formális, udvariassági, vagy diplomáciai beszélgetések, hanem nagyon is emberbaráti, emberközeli beszélgetések. Ez számomra nagyon szimpatikus.
A beszélgetésünk végére hagytam még egy kérdést, mert nem akartam, hogy ez dominálja a beszélgetésünket, de azt mondom, hogy nem lehet kihagyni. Ferenc pápa érkezésének megítélését. Erről már korábban itt a rádióban többször beszéltünk, de csak egy gondolat erejéig. Mit szól ahhoz az egész kontextushoz, ahogy érkezik Magyarországra Ferenc pápa, ami a sajtóban ment, ami a politikában ment, hogy akkor most akar találkozni az országvezetőivel, nem akar, ez pápa látogatás, nem pápa látogatás, szóval ehhez az egész kontextushoz mit szól, és mit gondol ebbe a közegbe, hogy megérkezik majd Ferenc pápa, ez mit jelentett?
Szeretnék egy icipicit távolról indítani, de nem azért, hogy megkerüljem a kérdést, hanem hogy igazán komolyan tudjam megválaszolni. Távolról szeretnék indítani. Úgy gondolom, hogy a társadalom, legalábbis a keresztény szociális tanítás, a katolikus szociális tanítás is, az ezt mondja, hogy az elsődleges a közjó, és minden társadalmi szereplőnek a közjóért kell küzdenie. Most a közjóról való felfogás és a közjóért való cselekvés a különböző politikai pártok között és a társadalom más szereplői között különböző elveken és különböző módszerekkel, különböző hozzájárulásokkal történik. Igen ám, de van néhány olyan területe a társadalmi életnek, amellyel kapcsolatban véleményem szerint nincs helye a széthúzásnak. Ilyen például az egészségügy, ilyen az oktatásügy, ilyen a közlekedés, ilyen a nemzetközi szervezetekkel való diplomáciai kapcsolattartás, és mondom én, na ilyen a vallás és egyház témája is. Ezek olyan súlyú területek, amelyekhez képest apróságok, efemer, múlandó jelentőséggel rendelkeznek a politikusok, a politikai pártok, a pártkoalíciók, a kormányok, és így tovább. Még a legnagyobbak, a legerősebbek, a legprofibbak is eltörpülnek amellett, a súly mellett, amit képvisel egy ország egészségügye, oktatásügye, vallásügye, és így tovább. Most, hogyha nem tudnak ezek a politikai szereplők eljutni ahhoz a józan önértékeléshez és alázathoz, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb összefogás szolgálja a közjót, ami mindannyiunk java, akkor ezzel lerántják magukról a vizes leperőt, lelepleződnek, hogy nem a társadalom érdekli őket, hanem a saját hatalmi érdek. Most ezt azért mondtam ilyen hosszan, mert így tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy mit gondolok én arról a sajtókörnyezetről, ahogyan a pápa látogatását tárgyalják. Tehát a helyet, hogy ezt a pápa látogatás kérdést kihasználnák az ország egységének, a társadalom egységének, kohéziójának az erősítésére, még egy ilyen dolgot is, az eukarisztia szentségét, vagy az eukarisztia szentségét szolgáló pápa személyét beleviszik a politikai acsarkodás és haszonszerzésnek a mocskába. Én ezt csak elítélni tudom, nem azért, mert én valamilyen oldalon állok, és nem azért, mert én katolikus vagyok, és mondjuk tisztelem Ferenc pápát, nem ezért. Józan ész alapján, a magyar társadalom közérdeke és közjava alapján ezt csak elítélni lehet.
És azt is el kell ön szerint, hogy el lehet ítélni, ami évekkel ezelőtt történt Ferenc pápa tekintetében. Most arra gondolok, hogy voltak olyan kormányzati vagy kormányzathoz közeli személyek, akik bírálták Ferenc pápát, sokszor egészen méltatlan szavakkal is illették. Ez ön szerint ugyanaz, vagy ez nem ugyanaz, mint amiről most beszélt?
Hát nem tudom, hogy ugyanaz-e. Ugye más súlya van a dolgoknak. Tehát amikor a menekültek itt kopogtak, dörömböltek Röszkénél, akkor egész más volt a helyzet, mint most, amikor eukarisztikus világkongresszus van Magyarországon. Akkor a pápának a nyilatkozata az egy gyakorlati kérdést vetett fel, vagy legalábbis Magyarországra úgy érkezett el, mint hogyha a pápa kötelezné, mint egy földes úr, a lelkészeket, akik a területén vannak, hogy nyissák ki a templomot, hogy bemenekülhessenek oda az üldözöttek. A pápa egyáltalán nem ezt mondta, egyáltalán nem így gondolta. Most ezt a politikailag értelmezett pápai szöveget vitték bele mindenféle, hát nagyon alacsony színvonalú politikai műsorokba különböző személyek, akiknek a neve nem méltó arra, hogy megemlítsem őket, és akkor erről vitatkoztak. Ez is fölháborító, de nem annyira, mint amennyire most a pápa látogatás témakörét belevinni egy politikai kelepelésbe.